Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakész vendégem Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Beszélgetésünket a műsor kezdete előtt egy órával rögzítettük. Jó napot kívánok, polgármester úr. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Polgármester úr, hogyan értékeli az elmúlt napok eseményeit, kezdve a december 1-től errefelé? Hétfőn nem csak a parlamenti választások eredményeit tudtuk meg, hanem az Alkotmánybíróság érvényesítette az államfőválasztás első fordulójának az eredményeit. Tegnap Klaus Janis államfő feloldotta a Colin Georgescu államelnök választási kampánya miatt összehívott legfelső védelmi tanácsülésén bemutatott dokumentumok titkosítását. Az, aki követi a hazai közélet alakulását, csak kapkodja a fejét. Mit látunk az ön olvasatában az elmúlt napok eseményeiben?
Hát először is beszéljünk december 1-jéről, hiszen az elmúlt hetekben folyamatosan arról beszéltünk, hogy nagyon fontos, hogy december 1-je ne legyen egy újabb szomorú nap az erdélyi magyarok számára, és hát azt tapasztalhattuk, hogy példás összefogás eredményeképpen Romániában a szavazatok 6,83%-át, ha a külföldi szavazatokat is beleszámítjuk, akkor a szavazatok 6,5%-át kapta meg az RMDS. Tehát ezzel bebizonyítottuk azt, hogy az erdélyi magyar közösségnek az immunrendszere egészséges, és ha bajt érzékel, akkor össze tud zárni, össze tud fogni. Ez mindenképpen jó hír. Jó hír azért is, mert múlt héten is beszéltünk erről, hogy amennyiben az RMDS jól szerepel, akkor hétfőn már lesz erőnk, lehetőségünk kérni például azt, hogy a Muszeri vonja vissza azt a törvénytervezetet, amiről az elmúlt hetekben szintén sokat beszéltünk, hogy a közigazgatási átszervezésre vonatkozott, és ami kedvezőtlenül érintette volna a magyar közösséget, ezt mi hétfőn megtettük, és az Muszeri vissza is vonta ezt a tervezetet, tehát már elkönyvelhetünk szerintem egy nagyon fontos sikert. Na most, ami az Alkotmánybíróság döntését illeti, meg a legfelső védelmi tanácsnak a döntéseit, hát itt egyrészt azt látjuk, hogy eszméletlenül nagy az összevisszaság, azt látjuk, hogy nagy a káosz, azt látjuk, hogy egy olyan valaki nyerte meg az államelnök választás első fordulóját, akiről most kiderült, hogy mindenféle külföldi befolyás, titkosszolgálati befolyásnak a haszonélvezője. És itt most ez a demokráciának egy nagyon komoly vizsgája az, ami éppen itt a szemünk előtt zajlik, hogy erre milyen választ tud majd adni egyrészt a társadalom azzal, hogy fog szavazni most vasárnap, másrészt pedig az államnak az intézményei milyen megoldásokat találnak, hiszen ilyenre még nem volt példa az elmúlt 35 esztendőben.
Colin Georgescu-ról kiderült az, hogy más államok befolyásolták az államfőválasztási kampányát, kiderült az, hogy olyan pénzeket kapott a választási kampányában, amivel nem számolt el, de azt mondja erre az erdélyi magyar, hogy ez őt nem érdekli. De van azonban egy nagyon-nagyon fontos dolog Colin Georgescu-val kapcsolatosan, ahogy a magyar emberekről beszél, illetve amilyen eszméket van, mert hogy igen, igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy de hát ő nem beszél nagyon sokat az erdélyi magyarokról. Nem, most mielőtt lejöttem volna, hogy ezt az interjút felvegyük, akkor azt mutatták a hírtelevíziók, hogy bejelentette az államfőjelölt, hogy annak függvényében számolnák ki az adót, hogy kinek mi a nemzetisége.
Nem igaz az, hogy nem beszélt ő a magyarokról, tehát beszélt a magyarokról. Többek között azt is elmondta, hogy a kisebbségeknek semmilyen jog nem jár, és örüljünk annak, hogy a román államtól megkapjuk azt a lehetőséget, hogy itt élhetünk, és a földet és a vizet kapjuk a román államtól, semmilyen más jogot nem kérhetünk. Tehát nézze, az a helyzet, hogy itt látni kell azt, hogy ő nem egy magányos farkas. Tehát az egy dolog, hogy el volt bújva itt az elmúlt években, keveset tudtunk róla, hétfőn reggel mindenki kereste a Google-ben, hogy akkor ki is ez a Călin Georgescu, de ő nem egy magányos farkas, és meg kell nézni azt, hogy kik vannak körülötte. És ha megnézzük azt, hogy kik vannak körülötte, akkor szerintem minden kérdésünkre megkapjuk a választ. Mert ott van mellette Sosaka asszony, aki miniszterelnök szeretne lenni, ott van mellette Simion, aki így annak idején kirúgta a pártból, mert még ő is vállalhatatlannak tartotta ezeket az eszméket, amelyeket Georgescuval. Ott van mellette ez az új, rendkívül furcsa POT nevű párt, tehát ő nem egy magányos farkas. Ott vannak mellette mindenféle alvilági figurák, ott vannak mellette azok a paramilitáris egységek, amelyek egyértelműen vissza akarják hozni azt az ideológiát, ami arról szólt, hogy minden kisebbséget ki kell nyírni. Fizikai felszámolásról beszélünk. Nézze, én nem véletlenül szavaztam Száraz Ajtán most vasárnap. Azért mentem Száraz Ajtára szavazni, mert Száraz Ajtán 80 évvel ezelőtt a Manlio gárdisták ártatlan magyar embereket gyilkoltak halomra. Csak azért, mert magyarok voltak. És persze nagyon sokan ezt elfelejtették. Nagyon sokan vannak, akik erre nem is emlékeznek, vagy ezt nem is tudják. A fiatalok ezekkel az eszmékkel nem találkoztak. De nekünk, közéleti vezetőknek az a feladatunk, az a kötelességünk, hogy ezekkel felhívjuk a figyelmet. Ha én azt is mondtam, volt egy polgármester találkozónk, hogyha a Sepsiszentgyörgyi emberek 90%-a támogat valamit, amiről én tudom, hogy rossz, nekem az a kötelességem, hogy kiálljak és elmondjam azt, hogy az nem helyes, elmondjam azt, hogy az nincs rendben. Nyilván az emberek végül úgy is úgy szavaz mindenki, hogy akar, mert egyedül megy be a szavazó fülkébe, de nekünk feladatunk és kötelességünk elmondani azt, hogy ki ez a Georgescu. Ez a Georgescu a magyar ellenes erőknek a vezetője. Ha ő lesz az államelnök, akkor a magyar ellenes erőket fogja felkérni, hogy kormányt alakítsanak. Én nem szeretnék egy olyan országban élni, ahol Sosaka asszony a miniszterelnök, Simion a belügyminiszter és Dán Tanászi a tanügyminiszter.
Tartan attól, hogy a háromszékiek vagy a sepsiszentgyörgyiek esetleg december 8-án nem tudják azt, hogy milyen irányt válasszanak az országnak? Ha megnézzük a november 24-i számokat, akkor azt látjuk, hogy Kovászna megyében több mint 5000 szavazatot kapott Călin Georgescu, Georges Simion pedig 4200 szavazat körülit.
Így van, Román vidéken Georgescu és az AUR nyert háromszéken is. Itt a kérdés az, hogy az erdélyi magyarok, a székelyföldi háromszéki, sepsiszentgyörgyi magyarok milyen választ adnak erre a kihívásra. Olyan körülmények között, hogy sajnos abban a szomorú helyzetben vagyunk, hogy két rossz között kell választanunk. Tehát nekünk 1000 bajunk van Lászkóni asszonnyal is, ezt meg is fogalmaztuk, de ugyanakkor Lászkóni asszony mellett azért mégiscsak normális emberek vannak, mint Temesvár polgármestere, mint Brassónak a volt polgármestere, olyan emberek, akikkel dolgoztunk együtt, akiket ismerünk, akik tisztelnek minket. Még a másik oldalon ott vannak ezek a neofasizták.
Igen, hát hogyha már Elena Lászkónit említi, akkor ő miután Kelemen Hunor RMDSZ elnök a SZAD döntése után bejelentette azt, hogy az RMDSZ Elena Lászkóni mellett áll az államfőválasztások második fordulójában. Elena Lászkóni üzent az erdélyi magyaroknak, amit mindeddig Călin Georgescutól nem kaptunk meg. Ha csak nem tekintetjük üzenetértékű kijelentéseknek azt, amit korábban polgármester úr említett.
Tehát szerintem ő többször üzent már nekünk, már mint Georgescu úr, csak oda kell figyeljünk arra, hogy miket üzent. És még nagyon fontos, én az elmúlt két napom jelentős részét azzal töltöttem, hogy próbáltam emberekkel vitatkozni, például a Facebookon is. És nyilván vannak olyanok, akiket nem lehet meggyőzni semmilyen érvel, de ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy egyre többen vannak, akik kezdenek rájönni arra, hogy ki ez a Georgescu. Sajnos nagyon rövid az idő, nagyon kevés idő van még 8-áig, és igen, van egy olyan társadalmi réteg, vannak olyanok, akik jobban szeretnek 10-20 másodperces TikTok videókat végignézni, mint akár elolvasni egy vezércikket, elolvasni akár a titkos szolgálatoknak a dokumentumait, amiből egyértelműen kiderül az, hogy hogy itt milyen furcsaságok vannak, akár a kampányfinanszírozás tekintetében. Hát gondoljunk csak arra, hogy azt mondta Georgescu, hogy ő nem költött semennyi pénzt a kampányban. Miközben nyilvánvaló, hogy sok millió euró kellett ahhoz, hogy például a TikTokon ilyen magas elérhetőséget tudjon biztosítani számára. Ezek ugye most folyamatosan minden nap kiderül valami, tehát minden nap kiderülnek újabb és újabb törvénytelenségek. Tehát itt egyértelmű az, hogy az idő most a legfontosabb tényező, mert viszonylag kevés idő van vasárnapig. Ha több idő lenne, biztos vagyok benne, hogy az erdélyi magyaroknak az a része, a többségük, akik ma még esetleg Georgescut támogatják, azok nem támogatnák, és én bízom benne, hogy már vasárnapig nagyon sokan meg fogják változtatni a véleményüket.
Antal Árpád Sepp-Szentgyörgy polgármestere a mai napra kész vendég. Azt mondta itt korábban, hogy látni kell azt, hogy Călin Georgescu nem egy magányos farkas, és hát a parlamenti választások után láttuk azt, hogy a szélsőséges eszméket képviselők, vagy ha úgy tetszik, a magyar ellenes erők szép számban vannak, és ott lesznek Románia parlamentjében, míg 2020-ban az AUR 9%-kal jutott be Románia parlamentjébe, addig most ott tartunk, hogy nem egy, hanem három szélsőséges nacionalista párt érte el a parlamenti bejutáshoz szükséges 5%-os küszöböt, sőt, hát meg is haladta ezt az 5%-os küszöböt, és hármuknak több mint 32%-uk van a román parlamentben, tehát van egy egyharmados szélsőséges tábor. Milyen munkára számít ön a parlamentben? Mire kell felkészülniük a képviselőinknek, szenátorainknak?
Hát nehéz lesz. Borzasztóan nehéz lesz. Gondoljunk csak arra, hogy az elmúlt 4 évben ezzel a 10%-kal mekkora felfordulást tudtak, meg mennyit tudtak cirkuszolni a parlamentben, most pedig háromszor annyian lesznek. Cirkuszoltak ők egymás közt is elég sokat, de azért alapjában véve, amikor olyan kérdés volt napirenden, mindig összefogtak ellenünk. És erre kell számítanunk a következőkben is, hogy magyar ügyben mindig összefognak ellenünk, és nekünk pedig el kell érnünk azt, hogy legyen mindig egy olyan többség, hát most nevezzük demokratikus román pártokkal közösen kialakítandó többség, hogy el tudjuk szigetelni a magyar ellenséget. Ez a legfontosabb most. Tehát a következő napokban, hetekben, hónapokban el kell érnünk azt, hogy ezt a 31%-os magyar ellenes tömböt elszigeteljük a parlamentben.
Tegnap az ön által demokratikus pártoknak nevezett erők, tehát a Mentsétek meg Romániát Szövetség, a Szociáldemokrata Párt, a Nemzetliberális Párt, az RMDS, illetve a Nem Magyar Nemzeti Kisebbségek képviselői bejelentették, hogy közös kormányzásra készülnek. Ez a közös kormányzás, ez elég stabil tud lenni az ön megítélése szerint ahhoz, hogy az egyharmados szélsőséges tábort vissza tudja verni, vagy ennek a közös kormánynak a minden egyes hibája, mert hogy aki dolgozik, az hibázik alapon, csak az ő malmukra fogja hajtani a vizet?
Nem lesz egyszerű kormányozni. Ugye egy sok politikai szervezetből álló koalíció az nehezen működik. Ráadásul azért itt vannak szociáldemokraták, vannak liberálisok, vannak huszarések, ott leszünk mi is, ha minden jól megy. Tehát nem lesz egyszerű, szükség lesz a józan észre, azt tudom mondani, szükség lesz arra, hogy az RMDSZ-es miniszterek időnként békítsék a feleket, mert nagyon sok kompromisszumot kell majd megkötni annak érdekében, hogy lehessen jó közpolitikai döntéseket hozni, és a következő kormánynak nagyon fontos feladata lesz megnézni, hogy hogy tud segíteni azokon a társadalmi rétegeken, amelyek az elmúlt évtizedek a rendszerváltás vesztesei voltak, és akik most egyértelműen Georgescut támogatták. Tehát a szavazókra nem lehet haragudni. Azt kell látni, hogy nagyon sokan azért szavaztak a szélsőséges pártokra, mert csalódtak a nagy román pártokba, és az elmúlt 2 évben nagyon sok okot adtak a kormányzó pártok arra, hogy csalódjunk bennük, mert folyamatosan csak veszekedtek. nem foglalkoztak az embereknek a gondjaival.
Itt ön a jó közpolitikai döntések meghozatalának a fontosságáról beszél. Mire számíthatunk mi erdélyi magyarok az elkövetkezendő 4 évben, amennyiben az államfőválasztások második fordulója hát nem a legkedvezőbben fog alakulni, vagy ha nem a legkedvezőbben alakul, látjuk, hogy Amerika, európai államok, mindenki vészharangot kongat, közgazdászok vészharangot kongatnak. Nos, hát ha ez a forgatókönyv fog érvényre jutni, akkor mire számíthatunk mi erdélyi magyarok? Az RMDSZ ott lesz a kormányon, de lesznek olyan jogok, vagy a meglévő jogokat lehet bővíteni, vagy örülnünk kell majd annak, hogyha nem csorbulnak a már megszerzett jogok?
Hát mi az elmúlt évtizedekben megtanultuk, hogy egyik kezünkkel védekezünk, másik kezünkkel pedig építkezünk. Ezt tesszük az önkormányzatokban is, ezt tesszük Bukarestben, a parlamentben is. Ez biztos így lesz a következő években is. Persze kérdés az, hogy melyik kezünket kell többet és gyakrabban használjuk, azt, amelyikkel védekezünk, vagy azt, amelyikkel építkezünk. Nem szeretném azt, hogy megérjük azt, hogy egy ilyen sötét hátterű, meg ilyen magyar ellenes emberekkel körülvet valaki vezesse ezt az országot. Tehát én még reménykedem, hogy nem lesz ő román.
Az én szavaimban is ki kellett érezni a reményt, sajnálom, ha ezt a hallgatók nem érezték. A parlament az utolsó védvonal, amit nem vehetnek el tőlünk, ezt ön mondta a december 1-i választások előtt. Mit tud nyújtani ez a védvonal?
Hát ezt nagyon sokszor elmondtuk, és most így az idei utolsó választás előtt is még egyszer meg kell ismételjük, mert ugye ez az év ez egy ilyen választási ultramaraton volt, biztos, hogy a választók is már el vannak fáradva, de többször elmondtuk azt, hogy nekünk a legfontosabb választás az a parlamenti választás, tehát a parlament tudja a parlament biztosítja azt a politikai eszközt az RMDSZ-nek és a közösségünknek, amelyen meg tudjuk védeni a közösségünket. És e tekintetben tényleg nagyon jól vizsgázott az erdélyi magyarság, hála, köszönet minden szavazatért, ugye közel 600 ezer szavazatról beszélünk, ez biztos, hogy ad egy olyan erőt az RMDSZ-nek, hogy meg tudja védeni a közösséget. És ez a legfontosabb, ezen túl vagyunk, ez rendben volt. Most nagyon fontos az, hogy jó kormány alakuljon, nagyon fontos, hogy ott legyünk a kormányban, és nyilván nagyon fontos lenne az, hogy a kisebbik rossz nyerje meg a választásokat.
Ehhez a választók józanságára van szükség, illetve arra, hogy a választók vezetői, a megválasztott vezetők, kezdve polgármesterektől, megyei, helyi, önkormányzati képviselőkig mindenki szóba álljon a választópolgárokkal, és beszélgessen arról, hogy mi vár ránk, mi várhat ránk egyik vagy másik jelölt győzelme esetén. Ez zajlik Háromszéken?
Igen, éppen ma volt egy polgármester találkozónk, Stepsiszentgyörgyön, ahol ezekről a kérdésekről beszéltünk, ahol mindenki megértette azt, hogy nem maradhatunk mi otthon vasárnap, tehát proaktívan kell a következő napokban viszonyuljunk a választásokhoz, és igen, egyenként meg kell győzzük az embereket, azokat, akiket félrevezettek, hogy nem Georgescu a jó megoldás.
Térünk vissza a parlamenti választások eredményeire, polgármester úr. Minek köszönheti az RMDSZ ezt a nagy arányú szavazatot? Itt említette ön, hogy a külföldi szavazatok nélkül 6,83%, ha a diaszpora szavazatait is beleszámítjuk, akkor 6,5% az RMDSZ-nek a teljesítménye. Tehát elégedett lehet az RMDSZ vezető politikusaként, ön is, Tamás Sándor is, bármelyik erdélyi nagyvárosnak a vezetője, vagy a bármelyik székelyföldi megyének a vezetője, tehát ezt a nagy arányú szavazatot minek köszönhetik, mert hogy a székelyföldi megyék saját magukhoz képest is kiválóan teljesítettek, jobban teljesítettek, mint a korábbi 4 években bármikor.
Tehát szerintem ennek több oka van. Az egyik az, hogy az elmúlt években szerintem nagyon, tehát sokkal közelebb került egymáshoz, és az erdély igazság. Tehát kialakult egy összhang a politikai képviselet és az emberek között. Én ezt tartom a legfontosabbnak. Az önkormányzati választásokon is jól szerepeltünk, az európai parlamenti választásokon is jól szerepeltünk, és az első fordulónak az eredménye az pedig sokkolta az erdélyi magyar közvéleményt. Tehát láttuk azt, hogy milyen bűvel, milyen erővel tör fel a magyar ellenesség. Ugye 37%-ot kaptak a magyar ellenes jelöltek az első fordulóban. Ez gyakorlatilag egy kicsit jobban alakult már december 1-ig, mert a parlamentben nincs 37%-uk, valamivel kevesebb van. Tehát valóban elégedettek vagyunk, de ahogy az elején is mondtam, ez jelzi azt is, hogy az erdélyi magyar közösségnek az immunrendszere jól működik, felismeri a veszélyt, és jó válaszokat ad a veszélyre.
Ugyanakkor ez az eredmény azt is jelzi, egyik olvasat szerint az RMDSZ kérte az erdélyi magyar közösséget, hogy segítsen, szavazzon rá, hogy ott lehessen a parlamentben. Nyilván hozzá kell tennünk nagyon gyorsan azt is, hogy az RMDSZ az erdélyi magyar közösségért, az erdélyi magyar közösséget képviseli Románia parlamentjében, de mondhatjuk azt, hogy megmentette az erdélyi magyar közösség, megmentette az RMDSZ-t, ismét beszavazta az RMDSZ-t Románia parlamentjébe, és az RMDSZ-nek ezt a segítséget, ezt meg kell hálálnia. Mi az, amit mindenképp meg kell tenniük a parlamenti képviselőknek, szenátoroknak az erdélyi magyar közösségért az elkövetkezendő 4 évben?
Én ezt egy kicsit másképp látom, ha megengedi főszerkesztő úr, ugyanis szerintem az erdélyi magyarok nem az RMDSZ-t mentették meg, hanem saját magukat mentették meg. Az RMDSZ csak egy eszköz. Tehát itt nincs olyan, hogy az RMDSZ-t mentette meg valaki. Nem, az erdélyi magyarok saját magukat mentették meg azáltal, hogy a politikai eszközt az RMDSZ olyan helyzetbe hozta, hogy meg tudja védeni az erdélyi magyarokat, tud dolgozni az erdélyi magyarok érdekében. Igen, nyilván az erdélyi magyar politikusoknak, azoknak, akik a parlamentben fognak dolgozni, az a feladatuk, az a kötelességük, hogy olyan döntéseket hozzanak, hogy az erdélyi magyarok ne csalódjanak bennük.
Azért mondom, hogy az erdélyi magyarok megmentették az RMDSZ-t, ismétlen van egy, az erdélyi magyar közbeszédben van egy ilyen olvasata is ennek a történetnek, hogy az RMDSZ veszélyt kiáltott, ismételten veszélyt kiáltott, és erre rezonáltak az erdélyi magyar emberek, és azt mondták, hogy igen, segítünk rajtuk, elhangzott nagyon sokszor az, hogy hát az RMDSZ-től ezt sem kaptuk meg, azt sem kaptuk meg, nyilván nyíltan kellene beszélnie az RMDSZ képviselőinek, meg vezető politikusainak is arról, hogy van, ami az RMDSZ feladata, van, amit megpróbált az RMDSZ, és hogy azt miért nem sikerült. Itt van például a Marosvásárhelyen a katolikus iskolának a története, hányszor nekiugrottak, és hogy miért nem az RMDSZ számlájára kell írni ezt a történetet, és miért kell hangsúlyozni, hogy igen, ezért a román prefektus a hibás, ezért a román pártok a hibásak.
Ez így van, mindig visszanyúlok Erdély nagy fejedelmének, Bethlen Gábornak a gondolataihoz, aki azt mondta, hogy nem mindig lehet megtenni mindent, amit kell, de mindig meg kell tenni mindent, amit lehet. És azt hiszem, hogy ez vezérel bennünket, erdélyi magyar közéleti vezetőket, hogy igen, vannak olyan helyzetek, amikor nem tudunk megtenni mindent, amit kellene, de viszont mindig megteszünk mindent, amit lehet. És ez a legfontosabb, hogy azok az emberek, akik vezető pozícióba kerülnek, a településeink élén, a megyeink élén, vagy Bukarestben, azok mindig tegyenek meg mindent, amit lehet, még akkor is, hogyha ez nem jelenti azt, hogy megteszünk mindent, amit kell.
Korábban arról beszélt ön, hogy a történelmi román pártoknak, vagy a mainstream román pártoknak meg kell nézniük azt, hogy hogyan szólítják meg a, a nagy politikából kiábrándult réteget? Hogyan szorítják meg azokat, akik a rendszerellenes pártokra, a szélsőséges eszméket valló pártokra szavaztak az RMDS részéről? Kell ilyen önvizsgálatot tartani? Nyilván, hogyha azt nézzük, hogy hogyan alakultak a parlamenti választások az RMDS-re leadott voksok, akkor mind Hargita megye, mind pedig Kovászna megye kihúzhatja magát, hisz az országos átlag fölött, jóval az országos átlag fölött teljesített.
Tehát mindig minden választás után elvégezzük a megfelelő elemzéseket. És pontosan látjuk azt, hogy kik azok, akik nem szavaztak ránk, vagy esetleg fogcsikorgatva szavaztak ránk, és érezzük a felelősséget, hogy segítsünk ezeken az embereken, és hogy elérjük azt, hogy egy következő választásokon mellénk álljanak. Ehhez nyilván nagyon fontos az is, hogy kormányon legyünk. Az is fontos, hogyha kormányon vagyunk, akkor olyan minisztériumokat tudjuk vezetni, amelyek lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy tegyünk az emberek érdekében. Most a következő napok, a következő hetek erről szólnak majd, hogy tárgyalni fogunk Bukarestben, és olyan minisztériumokat kell nekünk megszereznünk, amelyek lehetőséget, erőt, eszközt biztosítanak számunkra, hogy azokon a társadalmi rétegeken is segítsünk, amelyek a rendszerváltásnak a vesztesei voltak. Mert igen, ezt ki kell mondani, hogy 35 év után a rendszerváltás után vannak olyan társadalmi rétegek, amelyek a rendszerváltás vesztese, és azért lettek a rendszerváltás vesztesei, mert a különböző kormányok nem foglalkoztak velük, nem hoztak olyan közpolitikai döntéseket, amelyekkel az ő problémáikat meg lehetne oldani. Ha megnézzük például, hogy kik szavaztak első fordulóban Călin Georgescu-ra, akkor azt fogjuk látni, hogy a kisvárosokban és a falvakban élő alacsonyan képzett fiatalok vannak felülreprezentálva. Igen, ezek a társadalmi rétegek a rendszerváltás vesztesei. Ezekre az emberekre oda kell figyelni. Ők nem hibásak azért, mert Georgescu-ra szavaztak, hanem meg kell találni a megoldásokat, hogy ezek az emberek ne legyenek vesztesei, hanem nyertesei legyenek a rendszerváltásnak. Ez a politikusoknak a feladata a következő években.
Az RMDS mely rétegeket kell megszólítsa, vagy mit látnak, hogy hol vannak még tartalékai az RMDS-nek egy 4 év múlva bekövetkező választásokon?
Én nem szeretném most, nem szeretnék erről most így beszélni, mert ez az elemzés most van folyamatban, de szívesen eljövök majd még egy műsorba, ahol akár egy fél órát is szánhatunk arra, hogy ezekről részletesen beszéljünk, miután az elemzésnek a végére.
Jó, akkor azt engedje meg, vagy arra a kérdésre válaszoljon, hogy azt látjuk, hogy a diaszpóra mennyire meghatározó a választásokon, azt látjuk, hogy a diaszpóra kire szavazott, és azt látjuk, hogy a Szociáldemokrata Pártnak, Nemzetliberális Pártnak, sőt az RMDS-nek sem sikerült nagyon megszólítani a diaszpórát. Kell erre stratégia legyen? Az RMDS kell számítson a diaszpórára?
Kell stratégia legyen. Én több nagykövettel beszélgettem az elmúlt hónapokban, és mindenki azt fogalmazta meg, hogy a román kormány nem figyel oda a határon túli román állampolgárokra. És hogy ezek az emberek időnként nagyon kevéssel is beérnék, de fontos, hogy odafigyeljenek. Fontos, hogy érezzék azt, hogy Románia kormánya foglalkozik velük, és ezt a törődést nem érezték az elmúlt években. Tehát valahol lehetett számítani arra, hogy így fognak szavazni, ahogy szavaztak. Na most, ami a magyarokat illeti, azt látni kell, hál' Istennek egyébként mondom én, hogy a magyarok alul reprezentáltak a határon túl, tehát Románián kívül élő román állampolgárok körében. Tehát kevesebb magyar vándorolt el Romániából, mint román nemzetiségű román.
Zárásként, polgármester úr, többször említette ön a kormányra lépésnek a fontosságát, azt, hogy amennyiben az RMDS kormányra kerül, akkor az erdélyi magyar közösség, a településeink azok profitálhatnak abból, hogy az RMDS szakképzett emberei ott vannak a minisztériumokban. Kelemen Hunor RMDS elnöknek államfőjelöltként volt egy államfőjelölti programja, a Józanész programja. Nagyon sokszor hallottuk azt Kelemen Hunor RMDS elnök úr részéről, hogy hogy többet a polgárnak, kevesebbet az államnak, reformokra van szükség. Ezt a programot, ezt megpróbálják bevinni a kormányprogramba?
Persze, el is mondtuk már az államelnök választási kampányban is, hogy a szövetségi elnök úrnak a programja az tulajdonképpen már részben az RMDSZ-nek a kormányprogramja. És igen, nagyon sok olyan programpont van, én most nem fogom az összeset felsorolni, de néhányat akár megemlítek, amelyet nagyon fontosnak tartunk, hogy bevigyünk a kormányprogramba, akár a családtámogatási javaslatainkat, akár a különböző egyenlőtlenségek, területi és jövedelmi egyenlőtlenségek korrigálására vonatkozó javaslatainkat, tehát nagyon sok olyan javaslatunk van, amelyet ha elfogadnak a koalíciós partnerek, akkor ez az ország egy jobb ország lesz. Ez az ország egy normálisabb ország lesz. Nem lesz ennyi egyenlőtlenség ebben az országban, és ez rendkívül fontos, hogy ez a következő években megtörténjen. Persze, azon túlmenően, ami az egész országot illeti, rendkívül fontos az is, hogy a kisebbségi jogaink is bővüljenek, hiszen az RMDSZ ezért jött létre, hogy az erdélyi magyar közösséget képviselje. Tehát egyrészt azt akarjuk, hogy Románia legyen egy élhetőbb hely, egy jobb hely, mert mi magyarok is itt élünk ebben az országban. Másrészt azt akarjuk, hogy a településeink fejlődjenek, Erdély fejlődjön, de harmadrészt meg nyilván azt akarjuk, hogy az erdélyi magyarok jogai bővüljenek.
Jobb, normálisabb országot, jobb, normálisabb Romániát említett ön. Mi kell ahhoz az ön olvasatában, hogy december 9-én reggel azt mondhassuk, hogy igen, egy jobb, normálisabb Romániára van kilátás?
Hát múlt héten azt mondta a szövetségi elnök úr, hogy december 1-én mentjük meg a erdélyi magyar közösséget, ez megtörtént, és majd következő héten foglalkozunk azzal is, hogy mentsük meg Romániát. Nekünk most az a feladatunk erdélyi magyaroknak, hogy hozzájáruljunk Románia megmentéséhez, Romániát pedig úgy lehet megmenteni, hogyha nem engedjük meg, hogy egy magyar ellenes, rendkívül sötét körökhöz tartozó Georgescu névre hallgató jelölt megnyerje a választásokat.
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm a lehetőséget is, áldott adventi várakozást kívánok!